Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. Aki tartósan a minimálbér után fizet nyugdíjjárulékot, ma járon mindössze mintegy 30 ezer forintos havi nyugdíjra számíthat, figyelmeztet a szakértő. Farkas András, a Consequit vezérigazgatója éppen ezért a nyugdíj előtakarékosságot Magyarország alaptörvényéből levezetve erkölcsi és alkotmányos kötelességként definiálja. Sánt András interjúja.
Aktív korúak baráti, családi beszélgetései során biztosan is tudja, gyakran elhangzik, hogy hát a mi generációnknak már nem lesz nyugdíja. Miért vajon ez a vélekedés, és van-e valós alapja?
Így valós alapja nincsen, tehát a nyugdíjrendszer mindenképpen működni fog. Félelemnek viszont valós alapja van, hogy a mai nyugdíjrendszer jövőbeni működésétől sokkal kisebb értékű nyugdíjak lesznek várhatók. Ennek a alapja egy, hogy minden modern nyugdíjrendszer arra épül, hogy a mindenkori aktív dolgozók járulék befizetéseiből kell a mindenkori nyugdíjasoknak a járandóságait kifizetni. De ebből is látszik, hogy hihetetlenül érzékeny arra a rendszer, hogy mennyi a járulékfizetők száma, tehát hányan vagyunk, akik járulékot fizetünk, és hogy mennyi járulékot fizetünk. A jövőben sajnálatos módon a járulékfizetők száma rendkívül erős mértékben csökkenhet, aminek két alapvető oka van. Az egyik az, hogy a legutolsó nagy létszámú generáció Magyarországon, az a 1975 környékén született úgynevezett GES nemzedék, és az ő gyerekeik azok olyan kicsi létszámban születtek meg, hogy gyakorlatilag 1 millió járulékfizető hiányozni fog a jövőben a járulékfizető köréből. Tehát van egy ilyen demográfiai népesedési oka, hogy kevés a gyerek Magyarországon. A másik oka egy viszonylag új fejlemény, ez a külföldi munkavállalással függ össze. Az utóbbi években rendkívüli mértékben felerősödött a tartósan külföldre költöző magyar munkavállalók aránya. Ez azért gond a nyugdíjrendszer szempontjából, mert ők nem itthon fizetik a járulékaikat. Tehát a mindenkori finanszírozásnak ez egy komoly gondot okoz, hogy a külföldön dolgozó több százezer embernek a kieső járulékát vajon hogyan lehet pótolni. Meg a népesedési problémák miatt hiányzó járulékfizető száma összeadódva nagyon-nagyon súlyos gondokat okozhat majd a jövőben. Ezért mondhatják azt a mai aktívak, hogy úgy érzik, hogy nekik már nem is lesz nyugdíj.
Mindezt megértve természetesen, amiket mond. Ugye nyugdíjjárulékként munkában töltött aktív élete során mindenki a jövedelmének egy jelentős hányadát befizeti az államkasszába, és ezért lenne jogos, hogy ezért cserébe egy kiszámítható, elegendő nyugdíjat biztosító nyugdíjrendszer legyen.
A nyugdíjrendszer ma is, meg a jövőben is teljesen kiszámítható lesz, hogy mennyi nyugdíjra számíthatunk, mert ez a jogosultságoktól függ. De a bevételi oldal, amit az imént eseteltem, hogyha az ilyen drámai módon visszaesik, akkor maga a rendszer a belső számítási módja miatt nem fog tudni annyi nyugdíjat adni, mint amihez ma hozzá lehet szokva egy ma nyugdíjba vonuló. Tehát itt nem arról van szó, hogy a nyugdíjrendszernek rossz a szabályozása, hanem hogyha sokkal kisebb bevétel, sokkal több ember között kell szétosztani, akkor az egy matematikai törvényszerűség, hogy sokkal kevesebb lehet a várható nyugdíj a jövőben. És sajnos már nem is olyan nagyon messze van ez az idő, mert a elkövetkezendő 15 éven belül 1 millióval kevesebb ember bevételére lehet számítani. Ön említette, hogy persze kötelező a nyugdíjjárulék fizetése, itt is egy nagyon érdekes szabályozás megváltozott. A nyugdíj jogosultságot azzal tudjuk megszerezni, hogy fizetjük a 10% nyugdíjjárulékot. Ez a 10% nyugdíjjárulék nem olyan hatalmas összeg, hiszen ez a bevallott adózott pénzünknek, a bruttó keresetünknek a 10%-áról van itt szó, és az a másik nagy rész, amit a munkáltatók fizetnek, az a 27%-os úgynevezett szociális hozzájárulási adó. Korábban meg volt címkézve ez a bevétel, a társadalombiztosítási hozzájárulásnak hívták, ami kizárólag a TB kiadásokra volt fordítható. Ez átalakult egy adóbevétellé, ami természetesen most is persze jó részt a nyugdíjakra, illetőleg a maradék kisebb rész az az egészségbiztosítási alapkiadásaira fordítódik, de mivel ez adóbevétel, ezt maga a törvény teszi lehetővé, hogy bármikor másra is lehet fordítani. Tehát nem olyan óriási részt fizetünk egyáltalán nyugdíjra ma sem, hiszen az csak 10%, ami megalapozza a későbbi nyugdíjjogosultságunkat.
Tehát rengetegen dolgoznak ma Magyarországon minimálbérért, vagy azt alig meghaladó fizetésért.
Igen, ez egy következő nagyon nagy probléma, hiszen a minimálbér, ami ugye jelenleg 105 ezer forint, ennek a 10%-a a nyugdíjjárulék, ami csak 10.500 forint. Körülbelül ma Magyarországon a adatok szerint 1 milliós nagyságrendben fizetnek minimálbér után járulékot, hiszen a legtöbb egyéni vállalkozó, BT-tag, hogy a megélhetési kényszerek miatt jellemzően mindig a minimum után fizetik a közszerveket. Ehhez még hozzá kell adni azt a körülbelül, hogy a 220-250 ezer között ingadozik a közfoglalkoztatottak száma Magyarországon, és a közmunkás bér az meg csak olyan 75 ezer forint körül alakult, tehát meg a 10%-a, meg csak 7500 forint. Ha megnézzük ezt a hatalmas tömeget, ugye ami összeadva már olyan 1,3 millió emberről beszélünk, ő utánuk a befizetett járulék mértéke az annyira minimális, hogy nagyon-nagyon kevés bevételt lehet belőlük realizálni. Az ő gondjuk lesz óriási majd, amikor ők nyugdíjasok lesznek, és azzal jó tisztában lenni, a tapasztalataink szerint nem nagyon tudják az emberek, hogy a tartósan a minimálbér után fizetjük a nyugdíjjárulékot, akkor nagyon közel fog esni a leendő nyugdíjunk a mindenkori nyugdíj minimumhoz, ami jelen pillanatban már a 8. éve változatlanul 28.500 forint per hó. Ugye ebből elképesztő nehézsége lehet csak, ha egyáltalán meg lehet élni.
Tehát mai áron számítva, mondjuk egy mostani 50 év körüli ember, aki rendre minimálbérért dolgozik, 30.000 forint körüli nyugdíjra számíthat.
Bestések 30 és 50 ezer forint közé teszik az összeget, tehát ilyen 100-150 eurónak megfelelő nyugdíjra számíthat, még akkor is, hogyha korábban ő esetleg ennél jóval több pénzből élt, mert csak a bejelentett munkavére volt a minimálbér, de esetleg másodállás, harmadállás, mindenféle módon próbált pénzhez jutni. Ezek a másod, harmad és egyéb állások, meg a vállalkozási lehetőségek, ezek drámaian összeszűkülnek, ahogy öregszünk. Ugye ez is egy óriási probléma Magyarországon, hogy az idősek foglalkoztatása az nagy nehézségekbe ütközik, és a 65 év feletti korosztályok már szinte alig van foglalkoztatott, tehát aki nyugdíj mellett dolgozik vagy vállalkozik. És hogyha ez így marad, akkor ahogy elértük a 65-68-70 éves életkorunkat, egyszerűen nem marad más lehetőség, mint erre a minimális nyugdíjra támaszkodni, ami meggyakorlatilag lehetetlenné teszi a megélhetést.
Vagy marad az öngondoskodás, a nyugdíj előtt takarékosság, igen nem, de hát az átlagember manapság Magyarországon nehezen jön ki a fizetéséből hónapról hónapra, mégis ugye sokan ezt szorgalmazzák. Azt hiszem, hogy ön is egy konferencián ezt mondta.
Így van. Mielőtt az öngondoskodást fejtegetnénk, engedje meg egy megjegyzést. Itt nagyon sok ember azt hiszi, hogy mivel nem kötelező a nyugdíjbiztosítás, vagy a nyugdíj előtakarékosság, vagy egyáltalán az öngondoskodás, ezért azt nyugodtan elhessegetheti magától. Én most a legutóbbi előadásomban pont azt igyekeztem bebizonyítani, hogy igenis közvetve a jogszabály is kötelez minket arra, hogy a nyugdíj célból tegyünk félre. Tehát nyilván nem a nagyon szegény rétegekről beszélek, akik valóban napról napra élnek, hanem nagyon sok ember meggyőzi magát, aki esetleg a középrétegekhez tartozik, hogy nincs elég pénze, hogy félretegyen. De akkor neki tudnia kell azt, hogy a Magyarország alaptörvényében egyébként kínai mintára bekerült az a rendelkezés, hogy a nagykorú gyermek az köteles a rászoruló időszüleit eltartani. Mielőtt még elhesegetnénk azt a gondolatot, hogy egy alkotmányos rendelkezés olyan magasan van a jog területén, hogy ez biztos nem lesz kötelező érvényű a mindennapokban. Hát sajnos, illetve nem is sajnos, de ez már kötelező, hiszen a polgári törvénykönyvben nagyon részletesen szabályozzák a hozzátartozók egymás iránti tartási kötelezettségeit, és köztük nagyon részletesen a gyermekeknek a szülők iránti tartási kötelezettségeit. Tehát, hogyha én most elhesegetem a gondolatot, mint mai fiatal vagy középkorú ember, hogy nekem nem kell félretennem a nyugdíjas éveimre, akkor azzal azt a veszélyt idézem elő a saját gyerekeimre, sőt az unokáimra is, mert ez átugrik nemzedékeken ez a kötelezettség, hogy a gyerekemet meg az unokámat hozhatom abba a helyzetbe, hogy ő lesz majd köteles gondoskodni rólam idős koromba, hiszen én olyan nehéz helyzetbe kerülök a pici nyugdíj miatt, hogy rászorulok majd egy ilyen tartásra. Ezt pont úgy kell elképzelni, mint a gyermektartás díjat, csak a másik irányból. Ilyenkor a szülő perelheti a gyerekét tartás iránt, hogyha az nem lenne erre hajlandó. És az öngondoskodása a gyermekem kötelezettségét tudom majd kiváltani a jövőben, hiszen akkor nem őrá kell támaszkodnom, nem őt kell terhelnem az én támogatásomnak a költségeivel.
Tehát azt mondja, hogy az öngondoskodás, a nyugdíjtakarékosság nem csak a erkölcsi, hanem alkotmányos kötelesség is.
Az biztosan nem egy helyes erkölcsi döntés, hogyha én szándékosan vagy nem szándékosan, de nehezebb helyzetbe hozom a gyermekemet, csak később fogok rádöbbenni akkor, amikor rákényszerülök arra, hogy akár szembeforduljak a gyermekemmel, mert annyira rossz anyagi helyzetbe kerülök, hogy őt kell terelnem. Ez ma még teljesen elképzelhetetlennek tűnik, de ahogy ma is indul ezer számra minden évben gyermektartásdíj iránti per, ugyanúgy indulhatnak a jövőben szülőtartás iránti perek is ezernek tízezer számra, hogyha a gyermekek nem lesznek hajlandók önmaguktól támogatni a rászoruló időszülőket. Márpedig ilyen nyugdíjfeltételekkel egészen biztosan nagyon-nagyon sok ember kerül olyan helyzetbe, hogy a minimális nyugdíjából képtelen lesz megélni, tehát tartás vagy tartás kiegészítést kell majd kérni a gyermekétől. Ezt lehet kiváltani egy időben elkezdett előtakarékossággal. És ahogy említette, természetesen az emberek többsége arra hivatkozik ilyenkor, hogy ma is alig tud már megélni, és olyan keveset keres, hogy a mindennapi életet kell neki biztosítani a mostani kereseteiből. Igen ám, csak ennél a mai helyzetnél, amit nehéznek érez, 10-15 év múlva 10-szer, 20-szor, 50-szer nehezebb helyzetbe kerülhet anyagilag. Ezt kell átgondolni az embereknek, és ezen kell szerintem hosszú társadalmi vitákat folytatnunk, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni.
Két kérdés ezzel kapcsolatban feltétlenül felvetődik. Az egyik az az, hogy mikor nem késő még elkezdeni a nyugdíjtakarékosságot, hogyha valaki ezeket a szempontokat megfontolja. Másik pedig az, hogy hát elég pénzintézeti csődöt láttunk már az elmúlt évtizedekben ahhoz, hogy aggódhassunk, hogy adott esetben keresztet vethetünk a befizetéseinkre.
Olyan pénzintézeti csődöt, ami élet vagy nyugdíjbiztosítással volt kapcsolatos, olyat nem láthatott, mert olyan nem történt még a nagy válság idején sem. Biztosító ment csöndbe, de az autóbiztosítások meg vagyonbiztosítások következtében. Az élet és nyugdíjbiztosításokat olyan kemény jogszabályi háttér védi, hogy ez gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy ott elveszem valamilyen ügyfélpénz. Tehát ez az egyik válaszom, hogy a biztosítóktól nem kell tartani, mert rendkívül komoly jogszabályi és ellenőrzési háttér van az ilyen hosszú távú megtakarítások mögött. Másik dolog, hogy a bizalmat általában a mi tapasztalataink szerint nem az rombolja, hogy nem bíznának a nagy biztosító társaságokban, hanem inkább az, hogy félreértik az emberek a magánnyugdíjpénztára visszairányítását a társadalombiztosítás körébe, ugyanis úgy érik meg az emberek, hogy ez az ő pénzük volt, és ez most elvette tőlük az állam. Ami egyébként jogilag egy teljes tévedés, hiszen itt nem a saját adózott, önként behelyezett pénzünknek a idézőjelvetett elvételéről van szó, hanem a kötelező nyugdíjjárulék visszairányításáról a társadalombiztosítás központi rendszerébe. Ha ezt el tudjuk mondani az embereknek, hogy a magánnyugdíjpénztár az nem az ő saját pénzük volt, hiszen a kötelező nyugdíjjárulékból lett ott felhalmozva pénz, akkor gyakorlatilag ez a típusú félelem enyhíthető, hogy majd az állam beavatkozik, és ami elvesz, ami az enyém. Teljesen más a helyzet, hogyha én a saját adózott pénzemből teszek félre, mondjuk egy nyugdíjbiztosításba, vagy egy nyugdíjas takarékossági számlára, hiszen hogyha annak az elvételére kerülne sor, az már egy valóban egy államosítás lenne, amit egy európai kultúrállamban elképzelhetetlen.
És ez mikor nem késő a saját adózott pénzből félretenni?
Tulajdonképpen soha nem késő, még olyan megoldások is léteznek, hogy egy évvel a nyugdíj előtt is érdemes még valamit kezdeni, de igazán azt szoktuk tanácsolni, hogy körülbelül 10 évvel a nyugdíj előtt azért már nagyon illik elkezdeni valami fölkészülést erre, vagyis a mai viszonyok között egy 55 éves, meg annál fiatalabb ember mindenképpen kezdjen el ezzel morfondírozni. Ugye az állam ez kicsit megkönnyíti a döntést, hiszen háromféle nyugdíjcélú előtakarékosságot is komoly adójóváírásokkal támogat.
Az elmúlt percekben Farkas András nyugdíjszakértőt, a Consequit vezérigazgatóját hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. Nem sokára hírekkel folytatódik az Inforádió adása. Boros Pétert hallották, viszont hallásra.